İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Bonyhára kalauzoljuk Önöket. A település Dicsőszentmártontól 16 kilométerre északkeletre, a Kiskükülő balpartján a Jövedicsi és a Kundipatak torkolata közelében fekszik. Neve ősi személynévből való, valószínűleg első birtokosáról nevezték el. Mint Szent István kori falut, Anonymus is említi. Először 1291-ben Bachna alakban olvashatunk róla. 1330-ban már egyházas hely, várkastélyát először 1495-ben említik. A Betlen család kedvenc tartózkodási helye. 1545-ben Betlen farkas alakította át. A kastélyban született 1700-ban Árva Betlen Kata emlékíró. A faluban régebben egy 1675-ben épült másik kastély is állott, melyet lebontottak. A település a környék gazdasági központja vásárjoggal, szolgáltató egységekkel. A turista, ha Bonyhán jár, a 16. századi négy saroktornyos Betlen kastély iránt érdeklődik, majd a 15. század elején épült református templomot látogatja meg. A településnek ezen kívül még három temploma van. A 8-osztályos általános iskolában román és magyar tagozaton tanulhatnak a gyermekek. Létszámuk a lassan is, de csökkenő tendenciát mutat. A település körüli termőföldek többé-kevésbé meg vannak dolgozva. Egy társulás is segíti az előregedő lakosságot a mezőgazdasági területek megművelésében. De többen zöldségtermesztéssel foglalkoznak, így a környező piacokra is jut belőle.
Bonyhán van magyar-román tagozatunk.
Olyan volt a kollektív, hogy ki, hogy akart, úgy dolgozott.
Ezen nagyon megindult a fejlődés. Iskola, járdák, diszpenszár, minden újat tettek.
Már voltam Magyarországon, Olaszországban, Szlovákiában. Nem maradtam, én hazajöttem. Én nem akartam ott maradni.
Én nem vagyok-e. Nekem itt Erdélyben a legjobb.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi Istvánt és népi zenekarát hallgatjuk. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gyerkona Mária vagyok, a Bonyhai Általános Iskola igazgató helyettese.
Az idei tanévben hány gyerek tanul itt a Bonyhai Iskolában?
Összesen román-magyar tagozaton 553. Bonyhán van magyar-román tagozatunk, Gogánban van román-magyar tagozat, Kund, ott csak elemi iskolával működik, Bernádon elemi iskolával, Dányánba és Leppenden elemi iskolával, Jövedicsen pedig elemi iskola és gimnázium is.
Fogyóban van a gyerek létszám, vagy szerencsés helyzetben vannak? Önöket ez olyan nagyon nem érinti.
Sajnos nagyon érint, mert minden évben kevesebb és kevesebb a létszám.
Nem születnek gyerekek, vagy Dicső elvonza?
Gondolom, hogy a születési arány is nagyon-nagyon kevés, de más iskolához is beiratkoznak a gyerekek.
Ez egy divat lett? Mert a Székelyföldön lassan divat kezd lenni, hogy a városi iskolák vonzák el a környező falubeliektől a gyereket, de olyan is van, aki a városról viszi ki falura a gyerekét. Olyan van-e, hogy Bonyhára hoznak valahonnan, Dicsőből például, vagy más nagyobb településről gyereket?
Sajnos nem. Egyetlen esetünk van, amikor Héderfájáról hoztak át egy román gyereket, mert román tagozat nincs Héderfáján, és ezért választották Bonyhát. De inkább innen viszik a gyerekeket, mint hogy hoznák ide.
Párhuzamos osztályok vannak?
Nincs. A román tagozaton egyedülálló osztályok indulnak. A magyar tagozaton, ahol magyar tagozat van, ott mindenhol szimultán szisztemben működünk.
Pedagógus hiánnyal küzdködnek?
Minden év elején úgy tűnik, hogy igen, de az első 2-3 hétben megoldódik a helyzet. Van 5-6 képzetlen tanárunk is ezért.
A többiek címzetesek akkor?
18 címzetes tanügyi káder van Bonyhán, 70-en vagyunk összesen az iskolában, és ebből 56 tanár, amiből 18 címzetes.
Sokan ingáznak?
Igen, több mint 30-an ingáznak, ezért gondokkal is küzdködünk. A polgármesteri hivatal biztosítja nekik a bért. és minden évben probléma van ezért, és nagy távolságról jönnek, tehát ilyen, hogy Vötáva és Ibanést, Vásárhely, Segesvár.
Olyan problémával küzdködnek el, hogy elfoglalják a helyet, de aztán mégsem itt tanítanak. Mert ez is egy probléma kezd lenni legtöbb iskolánál, hogy ugyan betöltik a helyet, de mégsem ott tanítanak, és akkor mindig be kell dugni azokat a lyukakat valakivel.
Így van, két címzetes tanárunk van, akit nem is láttunk soha, nem jöttek ki. Hogyha meghirdetjük címzetesnek a helyet, rögtön elfoglalják, de utána detasálnak más iskolákhoz, közelebb a házhoz.
Hogy lehetne megoldani ezt a problémát? Mert egyre több helyen kezd ez gond lenni.
Csak úgy lehetne megoldani, hogyha törvényt adnának ki erre, hogy ahol elfoglalod azt a helyet, akkor 1-2-3 évig köteles vagy oda kimenni, másképp nem. Tehát ameddig megengedik nekik ezt a detasálást, addig nem fognak.
Milyen körülmények között dolgoznak? Mert aki végigvonul itt Bonyhán, látja, hogy az épületek azok kívülről nagyon szépek és felújítottak. Bizonyára bent is.
Szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyon sok iskolát felújítottak. Még van 3-4 iskola, ami felújításra vár, de ígéretünk van, hogy azokat is fel fogják a közeljövőben újítani. Gyönyörű kint is, bent is, tehát a mostani kondíciók tényleg megfelelnek az igazi tanításnak.
Minden szükséges eszközük megvan most már, mert legtöbbször online is kell tanítani, jelenléttel is kell tanítani, hogy a szükséges minimum akkor biztosítva van.
Azt mutatjuk, hogy igen, tehát fizikailag is nyugodtan az osztálytermekben még vannak kisebb-nagyobb gondok, inkább a bútor hiány, de azt is idővel megoldjuk.
Ha a körülmények engedik, akkor szép sikereket tudnak elérni a bonyhai gyerekek is. Amikor nem volt vírusjárvány, akkor mesemondókra, versenyekre tudták-e vinni ezeket a gyerekeket?
Igen. És úgy látom, hogy online is megoldhatók ezek a gondok, mert részt vettünk versenyen online, most nemrég volt a második osztálynak mesemondó versenye, és ott is szép eredményt értünk el. Nagyon ügyesek a gyerekek, és kívánkoznak, és akarják, tehát azt vettük észre, hogy nagyon hiányzik nekik ezek a versenyek, és nekünk is.
Az, hogy valaki elmenjen versenyre, ez szülőfüggő, vagy pedagógus függő, vagy a gyerekek igénylik is?
Amint az utóbbi időben észrevettem, a gyerektől függ elsősorban, tehát hogyha a gyerek nem akar, akkor a szülő is visszavonul, vagy a pedagógus is, és nem kényszerítik. Hogyha a gyerek nagyon akar, akkor pedagógus, szülő is mindenki mellette áll, és próbálnak, és készülnek, és több órát töltöttek el ott az iskolában program után, azért, hogy felkészüljenek. Tehát, hogyha a gyerek szívesen megy, vagy szívesen akarja, akkor megoldható.
Jó tanárnak lenni a mai időkben?
Igenis, nem is. Itt nálunk Bonyhán nem igazán válik be ez az online oktatás, tehát amikor fizikailag részt veszünk az iskolában, az jó, akkor tanár, diák, szülő, mindenki elégedett. Amikor online vagyunk, nem igazán úgy állnak hozzá, ahogy kell, és rengeteg technikai gondokkal küzdünk. Hol a laptop romlik el, hol a telefon nem kapcsol be, hol nincs jel, tehát például ahogy van Jövedics, ott nincs jel még a faluban. Rengeteg gond van, ide külön munkalapokat készítenek, külön ki kell menni, valakit meg kell kérni, akit átadja. Tehát online-ban nem igazán működik jól az iskola, de fizikailag igen, meg vagyunk elégedve.
Akkor a szülők részéről megvan a támogatás az iskola fele, a pedagógusok fele?
Úgy érzem, hogy igen, egyet értenek velünk, egyet éreznek velünk, ebben szerencsések vagyunk. Tehát ők is látják, hogy nagy gondokkal küzdünk, és milyen problémákat jelentenek ezek a gondok, és próbálnak, érdeklődnek, próbálják megoldani, főleg a magyar szülőkről nem panaszkodhatok egyáltalán. Ahányszor kérjük, ahányszor telefonálunk, külön csoportok vannak kialakítva, mindig részt vesznek, mindig jelen vannak, és próbáljuk együtt megoldani szülő, pedagógus a problémákat.
Most mi ad elégtételt a mai világban, vagy az ilyen körülmények közötti tanításban?
Elégtételt ad az, amikor a gyerekek jelen vannak, amikor fizikailag részt vesznek, amikor akárhányszor kérjük őket, jelennel válaszolnak, amikor látom, hogy próbálnak, amikor kérdeznek, hogyha program után is, vagy vannak ezek a csoportok, és még délután is megszólal a telefon, és tényleg valami okosat kérdeznek, és valami okosat akarnak, és látom azt, hogy próbálnak, és nem ítélnek el ezért minket, hogy milyen helyzetben vagyunk, mert ugye senki nem hibás ezért. Ezt próbáltuk mindig kihangsúlyozni, hogy most sem szülő, sem gyerek, sem tanár, és kell alkalmazkodjunk, és véghez kell vigyük, amibe belevágtunk.
Eljön még az az idő, amikor becsülete lesz a pedagógus szakmának? Mert én azt látom, hogy minden eszköz ki van véve az önök kezéből, és végzik a munkájukat, de bizonyára azért összeszorul néha a torkuk, hogy megteszünk mindent, de mégsem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi szeretnénk, mert nem alakulhatnak úgy.
Nagyon-nagyon remélem, hogy visszajön majd az az idő, mindent megteszünk ezért. Őszintén nem tudom, mert látom, hogy semmi autoritásunk nincs, és sajnos otthonról is jönnek ilyen felfogással, vagy tévében, amit látnak, és volt olyan, hogy a gyerek is visszaszólt, hogy de bezzeg, az nem úgy van, vagy leáll vitatkozni a tanárral. Remélem, hogy majd érthetővé válik, mert ez gond, ez nagy gond.
Lesz jövője az iskolának, lesz gyerek, ha mondjuk ilyen 5-10 évben gondolkodunk?
Reméljük, és főleg, hogy a magyar tagozatot meg tudjuk menteni, és még lesznek magyar gyerekek. A román tagozaton a roma gyerekekkel van nagy szerencséjük. Vannak olyan osztályok, egyedülálló osztályok, ahol nincs egy román gyerek se, csak roma gyerekek vannak. Ők a román tagozatot választják, tehát az több mint valószínű, hogy tovább fog működni. A magyar tagozaton ott próbáljuk menteni, ami menthető.
Székely Szabolcs vagyok, bonyhai magyar szakos tanárként dolgozom, másodállásban, ha mondhatom így, akkor gyümölcsfeldolgozással, illetve gyümölcsösünk is van, amit egy kollégámmal, Kacsa Csabával ketten indítottunk el.
Én, ha jól tudom, magyar tanár a Székelyföldön. Miért nem itt Bonyhán?
Bonyhán kezdtem, itt is fogom folytatni hamarosan, csak hát kíváncsiságban egy picit elmentem, lássam a székelységben is, mert ott jártam iskolában, még kisebb voltam, és akkor így visszahívtak, egy picit nosztalgiáztam, úgyhogy azért dolgozom ott már 7 éve. Székelyudvarhelyen és Szentegyházan.
Akkor hétközben ott vagyunk, és hétvégén akkor préseljük a gyümölcsöt?
Igen, ugye ez a vírus miatt is most kényszer vakáció volt, akkor ez így jól jött, mert tudtunk többet is dolgozni. Illetve ezt a tavaly kezdtük el, ugye akkor is online tanultunk, úgyhogy délelőtt tanítottam, délután pedig préseltünk.
Milyen gyümölcsöt préselnek? Mindenfélét?
Igen, hülyeségből szoktam mondani, hogy mi a diót is kipréseljük, aztán tényleg az alma zsák alatt még diók is voltak, na de azt persze nem préseltük ki. De hát kezdve gyömbér, homoktövis, barac, kalma, körte, sok mindent préselünk.
Mekkora a körzetet szolgálnak ki? Tehát honnan érkeznek a kliensek, akik préseltetik a gyümölcsöt?
Még a székelységből is jöttek, illetve Szebenből, még Márifalváról is hoztam ide gyümölcsöt.
Van periódus, amikor nagyon sokan jönnének, és van, amikor egy kicsit lazább a munkamenet?
Igen, általában szeptember közepétől, október közepéig nagyon sok, utána pedig már ilyen lappangó. Inkább akkor utána magunknak dolgozunk, készítünk saját magunknak is gyümölcsöt.
Van nagy gyümölcsös, ahonnan préseljenek, vagy felvásárolnak?
Van nekünk is saját gyümölcsösünk, közel 5 hektár, nyilván még fiatalok a fák, de már kezdenek teremni azok is. A többit pedig felvásároljuk, ilyen biotermelőktől többnyire.
Milyen gyümölcsök teremnek az örök gyümölcsösében?
Sokféle van ott is, kezdve a cseresznye, megy, barack, még nektarin is néhány fa, körte nagyon sok van, egyedül szíva az nincsen, azt nem tettünk.
Örök akkor nem telepítenek ilyen pálinka fákat, vagy lesz cseresznyéből is pálinka, hogyha nem lesz ilyen natur gyümölcslé?
Pálinkával nem igazán foglalkozunk, inkább a gyümölcslé, a cseresznye, meg a megy, az ilyesmiket eladjuk, tehát majd hosszú távon. Most már termelőengedéllyel is rendelkezem. Bürokrácia véget még folyamatban van a teljes engedélyeztetés.
Itt a terület alkalmas a gyümölcs termesztésre, mert tudjuk, hogy Kundon is van egy hatalmas gyümölcsös már még a régi időből is. Mennyire bírják ezek a fajták itt a klímát?
Igen, mi is kezdtük ezekkel a modern fajtákkal, bár lehet, hogy jobb lett volna kimondottan erdélyi gyümölcsfajtákat, főleg az alma terén. A tavaly például Gogánból is vásároltunk fel almát, Hundról is, az idén nem lett sajnos, az idén az alma termés az eléggé gyenge volt. Például a Héderfájról nagyon sokan hoztak almát feldolgozásra. Van, ahol termet, van, ahol nem termet.
Milyen gyümölcsleveket preferálnak a klienseik? Csak simán almalé, vagy kombinálják is őket?
Mi a tavaly kezdtük el, mi almával kezdtük, és körtével többnyire. Viszont látom azt, főleg városon nagyon szeretik a gyömbér, a homoktövis, széklamurok-alma kombinációt, úgyhogy ezek nagyon jól mennek, de a többi is, tehát télen főleg aztán a natur alma levet is kürté. Tehát vegyesen igazából. De talán a ciklamuruk alma, ami a tavaly legjobban ment, kürtéből is. Tehát megvesznek mindent. Az a jó, hogy van többféle, választanak mindenikbe egyet-kettőt, csak akkor így összejön, hogy az ember még el is vigye.
A Székelyföldön egyre több ilyen gyümölcsprés működik. Itt a környéken még van konkurens cég, vagy egyedüliek itt?
Legközelebb Dicsőszentmártonban van, ott van két cég is, de Dicsőszentmártonból is többen jöttek hozzánk préseltetni. Utána Nyárszeredában van, meg Vásárhelyen ott több is van.
Van egy társa is, ő is tanárból lett vállalkozó, vagy egészen mással foglalkozik?
Hát ez egy érdekes történet. Kacsó Csabának hívják a társamat, akivel dolgozunk, illetve az ő családja, illetve az én jövendőbeli feleségem, tehát mi így négyen dolgozunk itt. Őt Székelyudvarhelyen ismertem meg, bent lakásban laktunk, és akkor egyetemen is Kolozsváron egy helyt laktunk, és akkor ezt beszéltük hosszú távon, hogy legyen gyümölcsösünk, majd egy feldolgozó. Ő amúgy vegyiszmérnök, még több köze van az egész feldolgozóhoz talán szakmailag, mint nekem. Na és akkor így kezdtük el a gyümölcsössel először, és akkor utána egy évvel ezelőtt indítottuk el a feldolgozót.
Hogyha ez a vállalkozás beindul, akkor hosszú távon mi lesz a tanári pályával? Mert lehet, hogy nem fogja tudni ezt párhuzamosan csinálni.
Igen, ezen is gondolkodtam, hát azért is az első lépésként haza kell jönnöm, tehát hogy itthon tanítsak. Aztán, hogyha jó megélhetőség lesz, illetve látom, hogy lesz rá igény a feldolgozóra, akkor valószínű, hogy a tanári pályát sajnos ott kell hagynom, de ez még nem, még biztosan nem.
Veres István Levente vagyok, Százbonyhai lakos.
Veres Levente, ifjabbik.
Mióta méhészkednek?
Körülbelül 10 éve méhészkedünk, de ez a méhészet iránti szerelem, ez már megkezdődött 45 éve. Déd nagyapám méhészkedett, én mellettem, mint kisgyerek, mindig nézelődtem, ettem a lépesmézet, és így szerelem lett a méhészet iránt. A sors úgy hozta, hogy az iskolai végzettség után más szakmát választottam, és ezelőtt 10 évvel kezdtem két családdal méhészkedni.
És a fia úgy belecsöppent akkor a méhészkedésbe, vagy hogy alakult, hogy az apunak segít?
Igen, belecsöppentem, nem ismertem dédszüleimet, és úgy belecsöppentem, és úgy szerettem meg a méhészkedést.
Tanár végzettsége van. A tanári pálya mellett mennyire lehet méhészkedni? Vagy segédmunkás itt a méhészetnél?
Nagy mértékben nem lehet, hogy sok-sok családdal foglalkozni, de mint hobbi, család szinten azért lehet tanári pálya mellett is. Nem vándormészettel foglalkozni, de otthon egy családnak 5-10 családdal meg lehet oldani tanári munka mellett is.
Két családban most már több család lett, már a 100-at is meghaladták.
Most 140 család van, ezelőtt 5 éve kezdtem meg a vándorlást velük, addig itthon fejlesztettem lassan.
Muszáj vándorolni akkor a család mellett, vagy állóméhészete is lehetne?
Itt nálunk állóméhészetet nem lehet, mert nincsen olyan lehetőség, nincs akasz, nincs hars, a földek művelve vannak, virág nincsen, és így akkor kell vándoroljunk. Az a helyzet, hogy itt a vándorlásra is azok a gondok vannak, hogy amerre megyünk vándorolni, a sok vegyszerezés, ezek mind nagyon-nagyon befolyásolják a méhészetet. Hogy évről évre az idő se olyan, amilyen kell, a vegyszerezés, és mind rosszabb-rosszabb a méhészetben.
A felvásárlás az megvan oldva, vagy még az is gond, hogy hogy tudja értékesíteni?
Nagyjából meg lenne oldva, mert megvennék angróba, de nagyon keveset fizetnek, és így akkor kisebb mennyiségbe kilónként eladjuk.
Látom, hogy a kaptárokat is ön készíti el a saját használatra, de egy érdekes megoldást talált ki. A borítása ilyen taposó hungarocellből készül. Mi célból van?
Egyfelől jó hőszigetelő, és a másik oldalt, hogy a faanyag nagyon megdrágult az idéntő, nagyon sokba kerül. Vándorlással megvan a fába készült kaptárok, de itthon, hogy állóhelyben vagyunk, megfelel ez a hungarocell típusú hőszigetelő.
De erre gondolom, hogy kerül egy fényborítás, tehát ilyen pléjezet.
A fedőre mindenképpen, és körbe keret van fába csinálva neki a hungarocellnek, hogy legyen jobb tartása.
Nehéz méhészkedni? Mert egy ekkora család mellett gondolom, hogy olyan sok mindennel nem lehet foglalkozni, ide kell állni.
Őszintén megmondva, 10 családig hobbi szinten könnyű, de amikor így 100 család fölött vagy egy személy, télen-nyáron van munkája.
Gondolkodott, hogy a tanári pályát is feladja a méhészkedésért, vagy egyelőre még lehet vinni ezt a kettőt?
Egyelőre lehet vinni, még azért nem adnám fel a tanári pályát, hiszen ha gondolok a nyugdíjra, akkor kell. De idővel, hogyha bejön, akkor lehet, hogy ott hagyjuk. Most próbálunk nyerni európai támogatásokat is, hogyha tényleg nagyobb mértékben csinálok, akkor lehet, hogy még megfontolom a tanári pályát is.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Időszakás László vagyok, itt lakom Ponyhán, itt dolgoztam, innen jöttem nyugdíjba.
Mivel foglalkozott Laci bácsi?
Mezőgépészettel, Szémiában dolgoztam, mester, szekciófőnök voltam Héderpályán, aztán megszűnt, akkor Somás, akkor ide-oda.
Nem fájt a szíve, amikor látta, hogy felszámolták ezt a gépállomást, és mennyi évet töltöttem én ott, és milyen szép emlékek fűztek hozzá?
Nekem fájt. Hát én akkor pont a Héderpályán voltam szekciófőnök, ott kezdték felszámolni, onnan minden gépet vittek, engem kirúgtak Somásból, senki nem alkalmazott, és úgy értem, hogy még el kellett menjek a Varodába egy kicsit dolgozni a Somár mellett. Nekem ez a szakmám, varrógépészet és a biciklijavítás. Most is sok alkotrészem van, odaadnám valakinek ingyen, csak jöjjön vigye.
Ma is kell javítani biciklit, vagy varrógépet?
Ma is, varrógépet is, biciklit is. Jönnek állandóan. Ott van a kicsi garázsom, műhelyem, mindenki tudja. Minden nap van valamit bükkölni valamit.
De akkor nem unatkozik Laci bácsi?
Nem, csak mikor így ben vagyok, lefekszem a tévé mellett.
De hallgatja a Marosvásárhelyi Rádiót is. Rendszerességgel?
Rendszerességgel. Egy rádió itt van a konyhában, ez Kolozsvár. Az én szobámban a Vásárhelyi Rádió, még a fürdőszobában is van a Román Rádió. Úgyhogy mindenhol, ahol megyek, a rádiót hallgatom.
Néha felszoktuk bosszantani valami rossz hírrel?
Engem? Nem vagyok ideges természet.
A szomszédok összejárnak-e, jönnek-e Laci bácsihoz beszélgetni, vagy mindenkinek elég az ő baja, az elfoglaltsága, mert nem az a régi idő van, amikor csak úgy elmegyünk beszélgetni, meg egyet poharazni.
Nem, hát most én is ugye özvegy vagyok, már 2 éve. A szomszéd asszony még eljön ide, ő is özvegy, még elmegy az üzletbe, vásárol nekem, ami kell. Fiam itt lakik, Bonyhán egyik, a második az Pesten lakik, a harmadik pedig Dicsőbe, a sírkövekkel foglalkozik. Bejönnek reggelenként kávézni, felkeresnek mind a ketten.
Gondolom, hogy ez adja az energiát Laci bácsának, hogy mindig van elfoglaltsága, tehát soha nem úgy telik el egy nap, hogy tétlenkedne.
Nem tétlenkedek egyáltalán. Én nem alszom. Főztem, máma is. Éppen törpaszújt főzte.
Hagymával, meg jó pergelcalonnával, az nagyon jó.
Van a hátam mögött, abból is ettem. Pedig lucskos káposzta is van.
Mindig is tette? Szeretett főzőcskézni máskor is?
Én nem az anyám szoknyáján nőttem fel. Én 4. koromig voltam az anyám szoknyáján. 5. már külön kulcsom volt. Erzsébet városon, internátban. 5-7 osztály. Onnan tovább Segesvárra, a szakiskolába. 65-ben kijöttem, már traktoron dolgoztam. Szántottam, vetettem, csépeltünk nyáron, első kombájn a C1-es, ahogy mondták az a fejé, azt nekem adták. Már jó gépész voltam.
Laci bácsi, hogy látja, jó ütembe fejlődik Bonyha, vagy fejlődhetne jobban is, vagy a lehetőségekhez mérten haladás van?
Tudom, de az idén nagyon megindult a fejlődés. Iskola, járdák, diszpenszár, minden újat tettek. Nem tudom honnan, milyen pénzekben, most is legalább 4-5 santiér. A kastélyt újítsák, az iskolát felújították, oda most egy termet, egy foci termet, akkor lenne a járdát végigviszik. A kultúrotthont, mindent.
Akkor azt jelenti, hogy lesz jövő itt Bonyhán.
Most is van a magánoknak.
Tóri Rózálira. December 2-án felvédés.
Milyen volt ez az elmúlt 100 év, Róza néni? Nehéz volt?
Hát volt jó is, még fiatalok voltunk, de aztán azután, mikor bejött ez az új törvények, akkor már elég nehéz volt.
A kollektív idő az milyen volt? Nagyon nehéz?
Olyan volt a kollektív, hogy téha gyakorlat úgy dolgozott.
Önök is beálltak a kollektívbe?
Igen, hogy ne. A kollektívben volt külön szellő munkáscsoport. Volt nagy szőlője, a kollektívnek új szőlője, és ott dolgoztuk. Aztán utoljára, hogy apostan beteg, most voltak unokák, aztán lettem irodat takarítani.
Mennyire voltak összetartók annak idején az emberek? Úgy segítették egymást a munkába?
Amíg nem volt kollektív, pontosan, hogy buzahordás, vagy széna ez az. A kinek annyira volt, ha tudat, nem tegyük a másiknak. Olyan ennek napszámba, vitték a napszámosokat.
Milyen hagyományok voltak régebben?
Volt a bálok a fiatalságnak régente, minden vasárnap déltől 5 óráig. Téden akkor 2 órától egész éjjel 12-ig, az már benn volt, benyáron külön volt, az udvarokon itt ott, jól volt. Na azután aztán kerültek olyan tanárok, hogy szeretett tanítottak. Még én is szereteltem az urammal.
Emlékszik, hogy milyen színdarabokban?
Akkor úgy mondták, hogy a cigán szerep. Én voltam a sátoros cigánné. Azután voltak ilyen kisebbek, felültettünk ők, férfinak, hogy tudjunk bár csinálni.
Mivel telnek a mindennapok? Most mivel foglalkozik?
Most semmit. Ha mit csináljuk? Ki nem tudok menni az udvarra, látni nem látok, még annyit se, hogy egy tűbe behúzzak egy szántrénát.
A szomszédok jönnek beszélgetni Róza nénivel?
Hát nincs szomszédunk. Amelyik van, az is munkában van.
Az unokák felkeresik, dédunokák?
Aztán van nekem, még ők unokám is. De dolgoznak, mindegyik.
Járt Róza néni Budapesten?
Én nem. Nem mentem, pedig eléggé hívott Báthori Istvánka, a fiamnak a fia, hogy gyere, mama, vigyelek-e? Menjen, te mondom, nem bírom az autót, még dicsőjük is, ha menjek a buszra, rosszul vagyok, mondom. Akkor hogy menjek Budapestre?
Az elmúlt 100 év alatt sosem vágyott el Bonyháról? Nem vonzotta a nagyvilág?
Én nem vágytam. Akkor nem volt úgy, hogy nem tűnt. Anyósom annyiszor elmondta, hogy élt 76 évet. Még a szomszéd faluba se járt soha. Nem ült vonaton.
Róza néni ült vonaton?
Igen. Bicsőbe tanult a kisebbik lennem a középiskolába, és aztán akkor nem volt úgy, hogy hazajártak, akkor vagy Kovártéba, vagy bevlakok, és akkor mindig kellett, hogy vigyek tisztát, még élelmet, még mentünk a piacra, még elbúgattunk egyet már. Ilyen volt az élet.
Azt szokták mondani, hogy a fiúkból a katonaság csinált embert, a lányokból pedig, ha szolgálni mentek. Róza néni volt szolgálni?
Nem. Én csak egyedül való voltam a szüleimnek. Még a szüleim is fogadtak szolgát örökét, és még szolgálót is. Már volt gazdaság. Amíg élt az uram, és nem volt eltörve, hogy a lábaim jól volt, de már azután aztán már, hogy mondják, bételegzett nekem. Már nem kell semmi.
Néha előkerül a múlt, valakinek kell meséljen arról, hogy milyen volt leánykorába, milyen volt gyerekkorába itt Bonyhán.
Kinek? Kérem, szerincs kinek, hogy nem meséljem, szerincs kinek.
Hát az unokáknak, dédunokáknak.
Ó, aztán azokat nem érde, azok nem jönnek ide. Na nem mondom, hogy a tanárúréknak, a két lányok azok, mikor hazajön Vásárhelyre, vagy hazajön Budapestről, eljönnek. Bellek el tudom beszélni. De ők már tudják, már ugye itt nőttek fel, faluban, s tudják.
A betlehemekről sem kérdezi senki, hogy milyen volt régebben itt, amikor még itt voltak a kastélyban?
Jó grófik voltak, jók voltak. Minden karácsonyban osztották az összes falu gyermekeinek a csomagot. Az egyházat segítették, a gróf volt a gondnokja a református egyháznak. Jó emberek voltak.
Róza néni járt a kastélyba? Látta belülről?
Igen, jártam. Jártam nálak, mert az én apám gondnokja volt az egyháznak. És minden úrvacsorát, onnit kaptunk, bors, kenyeret. Ott is voltak láncselédek. Aztán bebimentünk, nem mindenkit engedtek, de engem tudták, hogy ki vagyok, se elengedtek, de csak a konyhába, s a láncszobába. Fenerce voltam az ebben, de... Amilyen nagy grófak voltak, nem volt az a nagy eleganció. Volt 3 fiók, azok olyan rosszak voltak. A nagyabbik aztán úgy beleszeretett a falusi ifjúságba, hogy minden vasárnap jött a magyar táncba. Kellett az anyja csináltasson fehér harisnyát, csizmát, ilyen falusi inget, és ava bámulta, de ő nem tudott táncolni.
Abban az időben jobb volt, mint a grófok után?
Hát már a grófokat úgy befosztották, hogy minden széjjel szedtek, széjjel hordtak. Lebontották istállóját. Volt nagy virágház tiszta üvegből. Azt is lebontották. Lebontották a konyhát, a leánszobát. Nem mondom, hogy ki, mert nem akarok sérteni senkit, de egy egész utca épült a gróf vagyonából. Elvették földjét, őket kilakoltatták szegényeket. Elmentek, nem is tudom, hol voltak.
Róza néni, valami van, amire úgy vágyott, és még nem teljesedett be?
Vagy nem tudok vágyni, semmi, de ott a lábaim eltörtek, mert már nem volt arra kedvem, hogy menjek valahol. Még a templomban, mikor úgy valaki segített rendben, de amíg egészséges voltam, én minden vasárnap mentünk a templomba.
Ma is imádkozik?
Igen, bizony. Én mondom a mi atyánkot, ha hiszek egyes még egyet. Jobb volna, ha már ne is találkozom senki velem. Már vigyenek az uram nevű. Már már éppen özvegyen eleget. Tessék elhinni, hogy az nem mindegy. Itt van valaki, elbeszélünk. Tudom, hogy mi a fiataloknak mindig van elfogadókosság. Én csak egyedül állok, csak sírok egyet, imádkozok. Ez az ennyi.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Buruzs György vagyok, 74 éves bonyhai lakos.
És pár éve elkezdett borászkodni. Hogy jött az az ötlet? Ez már régi hobbi, és csak most ér rá? Vagy hogy alakult ez így?
Nagyon érdekes. Ezelőtt is foglalkoztam szőlővel, itthon a kertbe, ültettem szőlőt, borászkodtam is, de nem voltam szakember. Teljesen más téren dolgoztam, közigazgatás, de közben kezdett a szőlő termesztés, megpróbálkoztam, és megtetszett. Elmentem egy szakiskolába is közben, egy ilyen felkészítőszerűségre, és ott ráébredtem arra, hogy a Kükülő mentén csodálatos borok teremnek. Innen kezdődött az ötlet, hogy ha már ilyen finom borokat lehet csinálni a Kükülő mentén, akkor én is neki fogok. Megvártam, amíg nyugdíjba kerülök, mert addig nem értem rá, csak 400 tőke volt itthon, azzal foglalkoztam. Nyugdíj után aztán nekifogtam, és újra 600 tőkét ültettem, csak azok a fajták közül, amik a Kükülő mentére jellemzőek. Meg vagyok elégedve, jól terem, sikeres.
Mekkora területen van most ez a szőlős?
Itthon van 4 ári itt a kertben, és az igazi szőlős az körülbelül 20 ári.
Hát ott valamikor bozót volt, de most láttuk, hogy milyen gyönyörűen kitakarította, és milyen szépen sorba rendezve vannak ezek a szőlőtőkék.
Nehéz ezt megcsinálni. Valamikor ott szőlősök voltak. Bonyhán elég híres szőlősök voltak. Úgynevezett medvegödör, Bécsben nyertes bor volt. Ugyanitt, ahol most nekem van, itt a grófnak volt szőlőse. Sajnos a kollektív után bebokrosodott, tönkrement az egész, és most újra kellett kezdeni. Én voltam, ha jól tudom, a második, nem is az első, aki ezt az oldalt újra beszőlősítette. És kitűnő minőségű borok teremnek. Részt veszek versenyeken, elismerést kapok, borlovagrendnek is a tagja vagyok, a Dicsőszentmártoni borlovagrendnek, és látom, hogy a Kükülő mentén végre kezd minőségű bort csinálni a társaság.
A példa az ragadós, mert most a szomszédságában is a fiatalok beültették szőlővel. Úgyhogy még más is lát fantáziát ebben.
Hát ennek én különösen örvendek. Úgy néz ki, hogy ragályos. Ezek a fiatalok is nekifogtak. Hárman vannak, okosak, ügyesek, fiatalok, nagy reményekkel vannak el. Még a szakmai tudás azért kell egy kis gyakorlat. Ellenben beültetni 6700 tő szőlőt, ez nagy reményt ad. Legalábbis a Kükülő mentére.
Gyuri bácsi, itt guggolós bor van bonyhán, vagy itt mindenkinek nagyon jó minőségű finom bora van?
Én azt nem mondhatom, hogy mindenkinek jó bora van. Mindenki próbált bor csinálni, ahogy tudott. Valamikor minden háznál volt bor. Most is van állítólag, de jó minőségű bor, az nagyon kevés. Nem hiszem, hogy bonyhán több mint 3-4 családnál lehetne minőségű bort kapni. Nálam van.
De gondolom, hogy nem csak azóta, amióta a borlovagrendnek a tagja és jár versenyekre, azelőtt is adott a minőségre.
Én se ismertem addig, hogy milyen tökéletes borok teremnek a Kükülő mentén. Ez a két borlovagrend, a Balavásári és a Dicsőszentmártoni szervezi a versenyeket nagy sikerrel. Most már Balavásári és a Dicső is oda nőtte magát, hogy nemzetközivé vált. 4-5 országból jönnek, megmérettesítik, 400 bormintát hoznak egy-egy ilyen versenyre. Na, egy ilyen versenyen elnyerni egy arany, egy ezüst, egy bronz minősítést, ez már valami. Eleinte nem ilyen volt. Tehát a két borlovagrendnek óriási a sikertörténete. Semmitől kezdték, rossz minőségű borokat termeltek, gugulós borokat termeltek. Most pedig nem hiszem, hogy a versenyekre gyenge minőségű bort hozna valaki. Ugyanakkor kicsit elfogult vagyok a különböző borok iránt, és a nagyoktól hallom, a nagyok borbíráktól, budapestiektől, magyarországi borbíráktól, hogy a különböző bor a világ bármelyen asztalán megállja a helyét. Én is azon a véleményen vagyok, nekem ízlik, nem vagyok nagyon iszákos, de külön inyenszkedek, és ez a nagy elégtételem, hogy tudok minőségű bort csinálni.
Van, aki azt mondja, hogy a jó bor az idővel nem esedik. Ön hogy tartja, hogy minél régebbi a bor, annál jobb, vagy ön is azt mondja, hogy a friss bor az jobb, mint a régi?
Ízlések és pofonok. Én személyesen a friss borokat előnybe tartom. Habár a valóság az, hogy fajtától függően vannak borok, amelyik idővel nem esednek. De úgy 3 évig azért friss bornak van minősítve a bor, és az én ízlésem világomnak megfelelően ez a 3 év talán a finomabb. Azután már egy kicsi patinásabb lesz. A borhoz hordó kell, vagy férfi. És aki 6 éves bort, 7 éves bort akar inni, az készüljön is rá.
Legnagyobb segítség a feleség, amikor ilyen szakmunkát kell végezni. Amúgy lehet-e találni munkást, hogyha sürget az idő, és el kéne hamar végezni a munkálatot a szőlősbe, akkor pénzért legalább jönnek-e emberek? Vagy jönnek, csak nem biztos, hogy a munkát végeznek, amit szeretnénk?
Ez egy komoly kérdés. Nincs szakmunkás, nem is lehet kapni. Akik jönnek, pedig azokban nem lehet megbízni. Mi a szakmunkát kettesbe szoktuk csinálni a feleségembe. A meccést, a válogatást, ezt nem bízzuk senkire. Ugyanakkor a permetezést én már nem bírom, kiadom. Szerencsére van segítségem. A kapálást azt kimondottan nem szeretem, oda is mikor lehet kapok segítséget, de nincs munkaerő. És az érdekesség az, hogy nagyon kevesen foglalkoznak ilyen dolgokkal. Pedig nem egy megvetendő, sőt, anyagilag is, ha az ember beállította, idővel megjön az eredmény.
Akkor ne is kérdezzem meg, hogy bővítésben gondolkodik? Mert ez bizonyára a család erejét azért kimeríti.
Amikor a terület van, sportnak is, időskorú foglalkozásnak is bőven elég, én nem képzelem el, tovább fejleszem, de ha ez a ragályos betegség, ahogy átkerült a szomszéd fiatal emberekre, ha tovább megy, akkor érdemes. Bonyhán valamikor különös borok voltak. Prémiumokat nyertek külföldön, és ennek a becsületét vissza kellene hozni. Lehetséges. Nekem van reményem, hogy többen fognak ezzel foglalkozni.
Székely Rozália vagyok.
Mivel telnek a mindennapok itt Bonyhán?
Házi munkával. Nyugdíjas vagyok, egyedül vagyok, férjem meghalt, fiammal, kisebbikkel, ő gazdálkodik, én meg segítek neki.
Azért van itt jó nagy terület, ahol dolgozni lehet, hogyha van rá idő és kedv.
Muszáj, hogy legyen.
Van sok állat?
Van. 15 darab bikabornyú, 3 disznó, majorság, 1 ló.
Még élnek-e azok a népszokások, ami gyerekkorába, leánykorába itt működött Bonyhán? Vagy most ez a világ mindent úgy átírt, megváltoztatott?
Én nem ide valósi születési vagyok. Én Vámos Gálfalváról jöttem ide.
Az itt van ehelyt, ahogy mondanák a székelyek.
Hát igen. A népszokásokból sokat nem tudok mondani, mert gyári munkás voltam, Dicsőszentmártonban dolgoztam 32 évet.
Régebben volt olyan, hogyha dolgoztam a mezőn vagy a ház körül, akkor segített a szomszéd a rokon, mert ma azt mondják mindenfele, hogy ez valahogy kezd kimenni divatból, most mindenki olyan magányos lett. Zárjuk a kaput, örvendünk, ha nem jön a vendég, nem kell porszívózni a szőnyeget, már minden zavar a mai világba. Ő hogy látja, mennyit változott ez irányba?
Itt a mi utcánk, ameddig a férjem élt, összetartó utca volt. Együtt mentünk törőbúza szedni, együtt fejtettünk, együtt végeztük a munkát. De mivel meghalt a férjem is, meg a szomszédasszonyom is, vége lett.
Akkor nincs akivel összejárni? Itt közeli szomszéd nincsen?
Hát már nincs. Akivel együtt tudunk úgy még dolgozni. Megöregedtek, és már olyasmi nincs.
Szórakozás az mi? Televíziózás, rádiózás? Mert gondolom, hogy pihenni is kéne néha.
Pihenünk is. Templomba járás, és én máshova nem szoktam menni, amióta egyedül vagyok.
Még ért azt az időt, amikor szőni kellett, amikor kézimunkázni kellett, mert nagyon sok háznál, még ma is látok ilyen szövevényeket, varrottasokat, de sok háznál, ha van is, akkor el van zárva, már nem teszik ki. Kellett-e ezzel foglalkozni valamikor, vagy mivel a gyárba dolgozott, már arra igazán nem volt idő?
Nem volt idő, de mégis annyi időt szakítottunk, mert ugye nem volt televízió, nem volt okostelefon. Ugye akkor még összejártunk kézimunkálni, amikor lehetett.
Ez jó alkalom volt arra, hogy kibeszéljék a sérelmeket, a világbaját.
Biztos. Még elmentünk, beszélgettünk, még fiatal házasok voltunk, a férjem is szeretett menni, nagyon életre való ember volt. Egy jó vicces, humoros természetű volt.
Néha kell mesélni az unokáknak, vagy a fiataloknak, hogy milyen volt az én gyerekkorom, mit csináltunk, akkor mi volt a fontos nekünk, vagy a szülők hogy tettek munkára, hogy neveltek az életre, vagy most nem érdekli a fiatalt, hogy mi volt ezelőtt 50-60 évvel.
Dávid, a ketten vagyunk, mert ez az egy unokám van. Még elbeszélgetünk, s ő megérti.
Sokat kérdez?
Nem annyira. Sokszor még nosztalgiázunk, elmondjuk, hogy régebb hogy volt, de viszont most már ők munkába járnak, én meg itthon egyedül a sok állattól.
Valamit szeretne visszahozni, hogyha lehetne a múltból, vagy mindenkorban az a jó, ami éppen van?
Nekem már most nem. Nem.
Az összetartás sem hiányzik, hogy régebben itt összeült a szomszédság, segítette egymást?
Még a kapuba kiülünk nyáron, vasárnaponként. De már az az összetartozás már nincs meg.
Nem vágyott el mondjuk külföldre, most mindenki külföldbe látja a jövőt, el innen, ha időszakosan is? Vagy annyira jó volt itt, sok volt a munka, szerette itt, hogy fel sem erült?
Én nem vágyok-e. Nekem itt Erdélyben a legjobb.
Ifjú Székely Dezső, Bonyha.
Építészetben dolgozik, de mellette gazdálkodik is. Hogy lehet ezt a kettőt egyeztetni? Mert nem mindig a faluba kell építeni.
Mindenre születni kell. Ebbe kell felnőni valahogy. Örökli az ember az ilyesmit.
Az építészetben mi a specialitása?
Humorosan mondva mindenben, ami pénz van. Mire mi van szükség, és mennyi embert kapunk? Ha nincs segédmunkás, akkor nagy munkát nem lehet.
Mekkora körzetben dolgozik?
Vásárhelyik. Most jelenleg éppen nyárattő mellett dolgozunk.
Van, aki esetleg a keze alá adja a dolgokat? Vagy egyre nehezebb találni munkást?
Egyre nehezebb inkább. Egyre nagyon nehéz. Már lassan úgy van, hogy már szinte hihetetlen. Normálisat már szinte nem is lehet találni.
Sokszor azt mondják a mezőgazdaságban dolgozók is, hogy pénzért se lehet kapni már embert. Tehát jó szeretünk élni, de lehetőleg ne csináljunk semmit azért a pénzért. Vagy azokkal, akikkel dolgozik, most összeszoktak, és akkor lehet bízni bennük? Vagy folyamatosan cserélődnek?
Folyamatosan cserélődnek. Folyamatosan. Annyira modern a világ, hogy az ember már nem gondolkozik.
De így hogy lehet előre tervezni? Akkor hogy vállalja fel a munkát?
Nem vállalunk nagy munkát, kicsit. S ha nagy munka van, akkor nem adunk időpontot. Meg lesz, mikor meg lesz. Már ismernek a környéken, akkor bíznak is, és el is tolódik egy hetet, akkor az nem probléma, meg lesz.
Itthon vannak állatok, akkor ezt közösen a családdal végzi? Mert van egy testvére, az anyu is besegít, a testvérének a fia is besegít, amikor esetleg nem ér rá, akkor így megosztják a munkát?
Igen, megosztodik.
Van piaca a bikaborjuknak?
Erre mit lehet mondani? Hát, mi mindenre itt Romániában. Van, amikor keresik, van, amikor nem keresik, van, amikor ár alatt kell adni, van, amikor csak éppen eladjuk. Merre születni kell, és szeretni kell. És aki erre születik, az tudja csinálni, kicsi pénzé is, vagy majdnem semmi, és aki nem szereti, az keres más munkát, megy irodában.
Na jó, de ez úgy letöri az embert egy idő után, nem? Hogy én mindent beleadok, dolgozom, és még azt sem adják meg, amit úgy megérdemelnék.
Nem csak arról van szó, hogy gazdálkodsz, mert ez csinálta, déd nagyapám csinálta, nagyapám csinálta, apám. Ez valahogy így a családban is megmaradt, azt akkor meg kell próbálni az, ami van, a főd, az a kevés, kicsit fenntartani, csinálni, mert valójában nekünk erdélyi magyaroknak csak ez maradt meg, amit ránk hattak az őseink, nagyapáink, mert itt nagyjából mindent elvettek, nekünk csak ez van, és az, amit tanulsz a paptól, meg tanultunk mi az iskolába, annyi. Itt a történelmet is úgy tanultuk dugva a paptól, meg nagyapáinktól, nekünk ez a történet, ez a múltunk. Van gazdaság, ez a miénk. miénk, kicsi is, de ez a miénk. És próbálom abban, amit tudok összehozni.
Sokan azt mondják, hogy a támogatás az, ami úgy átlendíti az embert a nehézségeken. Ha nem lenne támogatás, ahogy elnézem ön, bizonyára csinálná ezt, csak akkor még ennyi haszna sem lenne belőle, ennyi anyagi haszna, csak legfeljebb a lelkének az jót tesz, hogy látja, hogy milyen szépek az állatok, és hogy milyen rendezett a gazdaság, de akkor nem lenne még ennyi haszon se.
Ez többnyire így is van, ha nem van a támogatás, akkor 99%-ba abba kéne hagyni. Nagyon nehéz volna. Így is nehéz, traktor nincs, úgyhogy mindent megfizetsz. De erre születni kell. Nagyapám azt szokta mondani, hogy ehhez nem kell egyetem. Most már ehhez kell az egyetem. Gazdálkodás az.
Bővítésben gondolkodnak?
Bővíteni szeretnénk, csak annak megint kell anyagi háttér. Lenne kicsit a piac biztosabb, vagy legyen jobb a kicsit az ára. Vagy akkor lehetne, igen, ez is probléma, hogy nem kapsz biztos embert, hogy most kell pakolni a kukoricát oda fő, akkor bár őt normális embert nem megfizeted, akkor hogy egy nap elvégzed, de ha nincs ember, nehéz.
Nagyon sok fiatal külföldbe gondolkodik. Megfordult-e a fejébe, hogy próbálgassa a szárnyait külföldön?
Én már voltam. Magyarországon, Olaszországban, Szlovákiában. Nem maradtam, én hazajöttem. Én nem akartam ott maradni. Hazajöttem, aztán én tengtem-legtem, de aztán úgy láttam, valamit csinálni kell, szóval valaminek neki kell fogni, mert telik múlik az idő. Ha már itt valamennyire megvolt ez a kicsi gazdaság, meg kicsi nem nagy, próbáltuk ezt is, meg mellett ezt a munkát is csinálni.
De ha nem is gazdagodunk meg ebből, azért úgy becsületesen meg lehet élni, hogy látja?
Becsületesen nem.
Na de azért a mindennapi kikerül az asztalra, nem?
Hát az csak olyan vékony, mint a varogépne cérna. Nem igazán, nekem potolja a munkám. Szóval én abból tudom fedezni a többnyire a dolgaimat.
Akkor az ősök iránti tisztelet tartja még emellett?
Nagy rész az. Van benne kereset, de vékony. Sok minden múlik az emberen, hogy gondolkozik, hogy ossza be magának a dolgait, szóval nagyon benne kell lenni. Mindent tudni kell, gabonától megkezdve a gabonának az árat, akkor vetés, szántás, költségek. Bizonytalanság van ebben az országban, ez a legnagyobb baj, hogy óriási a bizonytalanság. Ez ami katasztrofális. Most is egekben vannak a műtrágyának az ára, hát akkor a jövőben mit várunk a vetéstől, vagy ki engedi meg magának a műtrágyát megvenni, csak azt, ha még akkor a vetőmag, meg minden, meg a vegyszerek, hát nem lehet tudni, szóval majd valami alternatívát kell találni, mivel tudjuk kompenzálni a gabonát meg ezeket.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei Bonyhán készült riportösszállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.